Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Őszinte kíváncsisággal, sok empátiával és alapos tudással kérdezte évtizedeken át az irodalom nagyjait emlékezetes műsorok sorában. 84 esztendős korában elhunyt a legendás rádiós, a Báró Eötvös József díjjal kitüntetett Kulcsár Katalin, szerkesztő műsorvezető, akinek kedves hangja és derűs egyénisége összeforrt a magyar rádióval. Most a Nagyok műsorában az ő emlékét idézzük. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Az Érdtől indult el, s befutott a Szent Nagy Óceánba. Érsekújvártól, Galántától Budapesten át, a tengeren túlig övé lett a mindig határtalan és egységes magyar irodalom. De nem őrizgette irigyen, hanem az emberi hang színusz hullámain adta tovább mindannyiunknak. Vendégem, a legendás rádióműsorok készítője, a valahai kolléganő, az egykori irodalmi osztály oszlopos tagja, Kulcsár Katalin szerkesztő műsorvezető. A költészet napján köszönti önöket a beszélgetőtárs, Völgyi Tóth Zsuzsa. Néhány évvel ezelőtt kénytelen voltam írni egy kis szöveget az internetre az irodalmi újság hallgatói számára. Bajba kerültem, nem tudtam, hogy mikor volt az első adás, és fölhívtalak téged. Mondom, ki csinálta az elsőt? Azt mondtad, hogy hát én. Na de ez messze nem a kezdet volt. Mikor kerültél a rádióhoz?
1968-ban. Az volt a nagy nyitás ideje, mert előtte főleg olyanok voltak, akiket 56 után vittek a rádióba, és megbízható káderek voltak.
Sokat tudok a te elmondásodból a gyerekkorodról, hát nagyon kalandos volt. Nagyapád nem volt akárki.
Bankigazgató volt, igen. Mindkét nagyszülőmmel probléma és gond volt. Akkor meg kell említeni az apai nagyapámat, aki Hortobágyon Kónyapusztára került.
Nem választásból kerültetek ide a Felvidékről.
Anyai nagyszülők. Nagyapámat azt lelőtték az oroszok, mikor a nőket megerőszakolták a pincébe, és minket Galántáról telepítettek ki 1945-ben. Én úgy nézem az életemet, hogy minden rossz hozott valami jó. Minden tanulság erősített, és az, hogy én a határon túli magyar irodalommal foglalkoztam, ez ebből a felvidéki háttérből is táplálkozik.
Amikor Budapestre kerültetek, vagonba laktatok, és azért az egy nagyon ritka élethelyzet, amikor azért van cselédje egy családnak, mert a cselédet is kitelepítették. Most nem vetünk rajta, de azért ezt gondolom, hogy nagyon nehéz volt.
Rövid idő volt, semmire sem emlékszem. Utána viszont bekerültünk a Benczúr utcában egy olyan házba, ahol a lakásunkat Veres Péterékkel osztották meg. Tehát innen is jött egy kötődés a népi irodalomhoz.
Mesélj azért még a szüleidről is, kérlek, mert hiszen itt ülünk az otthonodban, például van itt egy szekrényke, amelyben édesapádnak a faragványait őrzöd.
Hát én rám nagyon hatott édesapám, és édesapám irodalom szeretete. A fafaragványok, amire utaltál, őrségbe tanult a pásztor emberektől. Ő paraszti környezetből indult. Édesanyám élete végéig nem heverte ki, hogy Budapestre került, sőt 56-ban is szívesen elment volna Németországba, amikor ismerősök odaindultak. Tehát ő idegenül maradt itt. Hát nem csoda. Egy teljesen más életet hagyott ott, és itt mi a nulláról kezdtük.
Milyennek voltak ezek a fiatal éveid?
Ezek az évek jók voltak, mindennek ellenére. Én nagyon szeplős kislány voltam, és ezért aztán kitaláltam, hogyha a külsőmmel nem hódítok, akkor jó nagy dumás leszek, úgyhogy mindig mondta mindenki, hogy veled mindig történik valami. Történetek másik része pedig onnan jött, hogy rengeteget olvastam. Szóval összetartott ez a ház, 25 gyerek volt ebben az öt emeletes házban, ma egy darab van. És mi együtt játszottunk, színdarabok adtunk elő, én rendeztem, iskolában is volt színjátszó körül, akkor én szeplős pofámmal mindig a rossz gyereket játszottam. Egyébként az Attila utcai iskolába jártam, pár lépésnyire van innen, azt nagyon szerettem. És 5 éves koromban én már olvastam az Egri csillagokat, aztán Verne könyvek jöttek. Az alattunk lakó lakásban csillagász öreg úr lakott, akiket szintén a Felvidékről telepítettek ki, az Ógyalai csillagvizsgálóban dolgozott. Ő pedig látta, hogy szeretek olvasni, és a gyönyörű kötésben lévő mixát sorozat sorozatból és a Jókai sorozatból kölcsön adott minden héten egyet, el kellett olvasnom, és akkor kikérdezte, hogy mit olvastam. Úgyhogy egyrészt az iskola volt, itt Csanádi Zoltánné Erzsike néni volt, aki felfedezte bennem azt, hogy érdekel az irodalom, sőt, én már órákat is tartottam gyerekeknek. 75 éve ugye itt lakom, hát együtt nőttem föl a vérmező fáival, és itt van az iskola is, hogy jó előtte elmenni, hát ide jártam. Ha előbb éltem volna, ebben az utcában több irodalmi műsort megcsinálhattam volna. Kosztolánya a Logodi utcában lakott, és én nekem mindig eszembe jutott, amikor Csillagos volt az ég, a Hajnali Részegség című verse, amelyben ugye azt írja Kosztolányi, hogy az égben ma bál van. Őneki még nyilván szebben szikráztak a csillagok, mint nekünk a szennyezett levegő miatt. Ez az egyik kedvenc versem, és megkérdeztem volna tőle, hogy miért ezt a címet adta, mert én nekem inkább hajnali látomás vagy tűnődés jutott volna eszembe, és én velem is előfordult, hogy álmatlan éjszakán megálltam az ablaknál, mint ő valamikor, és bámultam ki. Nagyon furcsa, gimnáziumot nem szerettem. Én a Szilágyi Erzsébeti gimnáziumba szerettem volna menni, de nem volt annyi pénzünk, hogy matrózruhát kapjak. A Hámán Kató Leány gimnáziumba jártam, ami elég rettenetes volt, nem is tanultam jól. Én 56-ba kezdtem a gimnáziumot, tehát olyan politikai légkör is volt, ami nekem idegen volt. Hát ez, amikor otthon mást hallottál, és a való világ, az nem is köszön neki. 18 éves koromban érettségi után Pankaszon, az Őrségben kerékpárbalesetet szenvedtem, combnyaktörés. Egy hét múlva kerültem be kórházba, mert magam jöttem föl háromszori átszállással Budapestre. Ez megint nagyon megerősített, ez a kórházi tartózkodás. Akkor én adiverseket forgattam, sőt minden nap megtanultam egy adiverset, és naplót is írtam, és azt írtam a napló elejére, hogy akarom, mert ez búsmerészség, akarom, mert világcsodája, valaki az értől indul el, és befut a Szent Nagy Óceánba. Az első felvételi egyetemre az nem is sikerült igazán. Elmentem a Gamma Optikai Művekbe, ahol elektroműszerész szakmát szereztem. Nagyon szerettem, és ez a hátrány abban segített, hogy ott irodalmi esteket tartottam. Írókról beszéltem a Munkás Akadémia sorozatba, és jöttek a munkások ott, meg a kollégák, mert írtó érdekes volt, hogy egy hát olyan kislánynak is néztem ki, hogy ez beszél nekünk erről. Így készültem az egyetemre. Azon kívül mikrofon elé is ott ültem először. A gyárba csináltunk ilyen kulturális hangos hírat. Adót.
Nagy hátrányt jelentett nyilván a pénztelenség, de más dolgok is. Tehát itt politikai okai is voltak annak, hogy valakit ennyire hátráltatnak. Hátráltatni csak hátráltatni lehetett, de aztán végképp nem lehetett eltörölni.
Hát egyrészt a származásom volt, és másik pedig édesapám meg parasztpárthoz is kötődött, azt is feloszlatták, és hát rossz helyen állt ő is. Ez mind azt hozta, hogy az egyetlen az előttem zárva volt. Közben kétszer felvételiztem, és akkor 1963-ban letettem a szakmunkás vizsgát, és ugyanabban az évben fölvettek az egyetemre.
Fontos volt a zene is. Rock and roll őrület, vagy a beat korszak azért akkor tombolt, és én azt is tudom, hogy szerettél táncolni is. És egy nagyon fontos táncpartnered is volt Kis Imre személyében, aki a tavaszi fesztivál megalkotója, és aki a MÜPA vezérigazgatója volt haláláig.
Ez barátság volt, őket is Galántáról telepítették ki. Tehát szüleink is úgy laza kapcsolatot tartottak. Három fiú volt, és valahogy befogadtak.
Szeplőid ellenére, meg a szerénységed ellenére, hát nyilván rengeteg udvarlód is volt abban az időben.
Hát akad, de itt is ezt a nagy szövegelésnek tudhattam be. Hát ez volt, amire büszke vagyok most is, a nagy generáció, ami robbantott. Úgyhogy persze jártunk táncolni, de föl is jártunk a várba, ahol Illésék játszottak oda mindig.
El. Volt egy klub, nem?
Volt egy klub is, az is egy félig meddig illegális volt, ott mutatták be a dalokat, sőt, zenéltek ők a mai Centrál Kávéháznak az alaksorába is. Azt szerettük, hogy a szövegeknek értelme és üzenete van.
Mit hallgassunk most ebből az időszakból?
Hát maradjon akkor a nagy generáció zenéje, Illés, Ne gondold, hogy tied a világ.
Most tiéd a szó, ez itt, hogy itt marad örökre, ajánlom tőle.
És valóban nem gondoltátok, vagy gondoltátok?
Tudtuk, hogy nem a miénk, de hittünk abban, hogy a miénk lesz. Én eleve mindig nagy álmodozó voltam, sőt lázadó is. Akartam valamit csinálni.
És mikor jöttél rá, hogy ennek az egésznek a legjobb eszköze a rádió lesz?
A véletlen. Én magyar népművelés szakon végeztem. A népművelés szak az rettentően érdekes volt, egy elfuserált polihisztor képzés. Olyan tanáraink voltak, hogy Hont Ferenc, a Színháztörténeti Intézet igazgatója, Kulin György, csillagász, Kontra György, biológus, Nemes Kürti István, aki elhozta az Antonioni és Fellini filmeket, amit hát illegálisan néztünk meg. Arra gondolt, hogy felépülnek ezek a szuper művelődési házak, és ott különféle szakkörök vannak, és az igazgatónak illik ismerni ezeket a területeket. A másik szakom magyar volt, elkezdtem állást keresni, hát kellett is, mert édesapám akkor már nem élt, és kellett a kereset. Egyetemista koromban a Újságíró Szövetségben jártam be, ahol egyetemistáknak volt egy ilyen kis újságíró tanfolyam vagy szakkör, és ott jelentek meg az első kis cikkeim, Agyvért Vietnám, akkor Kovács András filmrendezővel is csináltam, mert akkor kapta meg a Szódíjat, akkor színészekkel. Szóval ilyen apró kis riportok, összesen 12. És hát amikor megkaptam a diplomát, akkor ott álltam állás nélkül. Nagyon mérgesek voltak rám a népművelés szakon, mert én voltam az ideális népművelő, aki már ismeri a gyári hátteret, jól elboldogul bármelyik művelődési házba. És mondtam, hogy na ne. Bementem az üzemi lapokhoz, ahol elég hülyén fogadtak, Dundi cseftársnak hívták, mondta, hogy hát majd értesítjük, és addig-addig ott kóvályogtam, míg eszembe jutott, hogy én elmegyek az Újságíró Szövetségbe. Hihetetlen a történet, egy szoba ajtaja nyitva volt, és Siklósi Norberthez estem be, akinél ott ült a tanulmányi osztály vezetője is. És akkor én mondtam, hogy hát itt ezeket az írásokat én csináltam, és azt mondták, hogy jó, menjen át a rádióba, meghallgatás van. És átsétáltam a rádióba, és ott, hát ez egy embervásár volt. Meghallgattak ott, akkor mindig kiestek emberek, és akkor újra behívtak. És ott voltak a különböző osztályok vezetői, de ott Szepesétől kezdve Sél Gyula, Gács Sándor, végül bennmaradtam. Hihetetlen volt. Gondoltam, hogy ebből nem lesz semmi. 41 év lett belőle, meg én amúgy ott féltem a mikrofontól, annyira nem volt gátlásom, mert reménytelennek hittem az egészet.
Közben bátorságot nyertél?
Hát az első riportom, az segített hozzá, megint a múltam jött be. Regő Sándor méltatlannak érezte, hogy őt küldték ki Kulin Györgyhöz a napfogyatkozásról. Ez egy ilyen kezdőnek való feladat, és én ott ültem, aztán maga itt a gyakornok, én nekem a telefonokat kellett fölvenni, meg kigyűjteni, hogy milyen programok vannak, mert mondták, hogy egy hónapig ez a dolgom. Kezembe nyomta a magnót, megmutatta, hogy kell ezt kezelni, és hogy itt vár a rádiós kocsi, fölmentünk Kulint Györgyhöz a Csillagvizsgáló Intézetbe. Gyurka bácsit akkor, hát így is szólítottam, már jól ismertem, mert egyetemista koromban engem beszippantott a csillagvilág, és akkor vele, meg Róka Gedeonnal milyen műanyag távcsöveket is csiszoltunk, meg raktunk össze, és sokszor voltam fönn a csillagvizsgálóba. Megjelentem ott, és azt mondja, kislánykám, nincs állása, az a baj. Mondom, az a baj, hogy van. És akkor annyit mondott, hogy na, figyeljen, én három kérdést mondok magának, és úgy fogok felelni, hogy még ilyen érdekesen az életben nem beszéltem a napfogyatkozásról. Meghallgatták, és nagyon csodálkoztak, hogy mi van. És innentől engedtek dolgozni, úgyhogy Soroksári úton kellett, ez volt az első riportom, hogy mi van végig a Soroksári úton.
Hát ez még messze van az irodalomtól, de azért mégsem annyira, azt tudjuk, hogy 56 után nem lehetett irodalmi osztály, irodalomról szinte szó sem lehetett ugye a rádióban, de egyszer csak igen.
Az volt a szerencs, mert Krónikánál kezdtem, aztán a hírszerkesztőségbe kerültem büntetésből, mert gyakornokként ugyan kiküldtek parlamenti közvetítésben szerepeltem, bementem egy képviselőcsoport ülésére, és kiderült, hogy a zárt ülés volt, és én meg délbe odaültem a mikrofonhoz, és elmeséltem a nagy beruházások csődjét. Megbüntettek. Na mindegy, aztán a hírszerkesztőség se volt rossz. Volt szabad napom, lementem a garázsba, megkérdeztem ki hova megy, főleg a falu rádiósokkal mentem, vidékre, bárhova. És akkor csináltam falusi életképeket. Az irodalmi osztály elindult már, és aki oda került, felelős beosztásba Lajta Kálmán áthívott. Mert ő meg mint szuperlektor, de hát ezt már te sem tudod, még olyan volt, aki átvette a riportokat. Eléggé megbízható az anyag, mert addig nem voltak ott riportműsorok. A beszélgetéseket is úgy készítették, hogy felolvasták. A riporter megírta a kérdést, az alany megírta a választ, és akkor hát...
De ez a, azt csinálsz, amit akarsz, mégiscsak ez lett a szabadság. De ez a szabadság egy érdekes szabadság lett, mert olyan dolgokat és olyan embereket, és egyáltalán a magyar irodalomnak olyan háttérben és teljesen ismeretlenségben létező rétegeit mutattad fel évtizedeken keresztül, amit valahogy én nekem az az érzésem, hogy még ma sem díjaznak igazán, vagy nem fogták föl, vagy nincs a köztudatban, nincs a helyén. Na de hogy jutott neked az eszedbe az, hogy a határon túli akkor meg hát a diaszpó a nyugati emigráció irodalmával foglalkozni.
Megfigyeltek egyébként, visszatérek még arra, azt mondtad, hogy szabadság, hogy azt kaptam, ami egyben rabság is volt. Mert annyi feladat jött elém, ahogy elkezdtem gondolkodni, hogy én tulajdonképpen az egész életemet a rádiónak adtam, és imádtam csinálni, mert akkor ugye még úgy is beszélgettünk emberekkel, hogy lakásra mentünk, közben megmaradt egy kapcsolat is, és a határon túli magyar irodalomra kérdeztél, társaságba ismer meg. Például Cine Mihály tanár úr diákja voltam, aki hát felfigyelt rám, hogy Érsekújváron születtem, különös figyelmet szentelt nekem, adott könyveket, és amikor náluk társaság volt, akkor meghívott. Úgyhogy Sütő Andrást, Kányádi Sándort ott ismertem meg, Gion Nándort. Ezek után én már oda kimentem. Első utaimon még úgy jöhettem haza, vittem magnót, és ugyanúgy nem lehetett leadni a riportokat. Csoda volt, hogy vittem is Sütő Andrással, például bejártuk Petőfi útjait. Ott a Székely keresztúri legendai temetőbe, ezt úgy mondták, ott voltunk a Körtefa alatt, ahol az utolsó estéjét töltötte, és hát egy csomó helyre elvitt, úgyhogy ez hatalmas élmény volt. Gion Nándorral eljutottam Szent Tamásra, a Virágos Katona regény trilógiának színhelyére, és nekem itt fontos volt, és mindig is fontos volt, hogy milyen környezetből, milyen háttérrel indul egy író. Párizs például azért nagyon kedves nekem, mert Adi nyomában jártunk ott Raptányi László kollégámmal, akitől nagyon-nagyon sokat tanultam. Adi egykori helyeit, a Hotel de Balkont, az Europe Hotelt, a Gardelestet, a Garden Nordot, Lédalakását megkerestük. Etoánnál azt a Józsdát, ahova járt. Aztán a diaszpora pedig úgy jött, hogy az anyanyelvi konferenciára Pomogács Béla, akivel riportot csináltam, meghívott. És akkor a nyugati diaszpora több jeles képviselőjével találkoztam. Ez már a 70-es évek vége, 83-ban, lényeges dolog, 2 hónapig kim voltam az Egyesült Államokban, és úgy hívtak meg az itt-ott magyar baráti közösségnek a léghoppi tanácskozására, ahol előadásokat tartottam, és azt borrasztó nehéz volt elintézni, de Hamza András tiszteletesnek sikerült. Aki viszont kiderült, hogy azért is segített nekem, riportot csináltam vele a Gellért szállóban, mert ismerte édesapámat a Solideo Gloria körből. Tehát azért mondom, nekem a múlt az mindig visszaköszönt, és segített valamit.
De tudtad akkor, hogy ezek a dolgok itt nem jelenhetnek meg a rádió műsorokban, és mégis csináltad?
Nem, mert érdekelt az egész. Az, hogy hogy őrzik meg a magyarságukat, és hogy hogyan gondolkodnak. Ja, a másik, ami még fontos, hogy részt vettem az olvasótábori munkában. Ez a 78-tól a 80-as évekig gyerekekkel, középiskolásokkal mentünk el Erdélybe, Felvidékre, Kárpátaljára először mentünk. Úgy játszottuk el először, hogy mi történt itt, hogy mondtam, hogy álljon föl az egész banda, és akkor minden harmadik embert kiküldtem. Na látjátok, ennyien maradtunk. A másik, ami nekem élmény volt, hogy olyan társaság jött össze. Kocsis Pista volt a 60-i könyvtár igazgatója, aki a lelke volt ennek a lélekpendítő mozgalomnak, ezt ő nevezte így. És hát akkor volt ott Csillagász, Zombori Otto, a Havas Judit, az előadó művész, Csikán Bálint, művészettörténet, Ördög Marcsi gyönyörűen énekelt, ő tanította a népdalokat, és minden évben előadtunk egy színdarabot a gyerekekkel.
Akkor ez már azért jócskán a táncház mozgalomnak az időszaka.
Divatja lett a népzenének.
Most például, hogyha kéne választani valakit, hogy énekeljen valamit, ki lenne az?
Sebestyén Mártát választanám, lehet a Repülj Madár, vagy bármi. Nagyon szeretem Márti hangját, elvarázsol.
Repülj Madár, repülj.
barátok, mindenki lakik, vagy lakott itt a környéken, és én tudom, hogy neked mindig fontosak voltak ezek a kapcsolatok is.
Ez is, meg a hely is, ahol élek, hogy kik laktak itt. Hát Babits Mihály két helyen is lakott. Akkor Kosztolányát fönn a Logodi utcában, ott lik Márai Sándor, Szalatnai Rezső, Martinkó András, Németh László a közelben, Örkény István a közelben, Szabó Magda is, Nemes Nagy Ágnes. Itt lakott az utcában Gózon Gyula, és a mi házunkban két emelettel fölöttünk Ajtai Andor.
Hát Ferdinándi György sem lakott messze, legalábbis a család.
Hát ők a Vasgereben utcában, az már a Sashegy. Egyébként Kulcsár István mutatott be neki, mert Kulcsár István készítette az első beszélgetést vele Portorikóban. És áthozta egy ilyen meleg nyári napon, megálltak az ajtóba, azt mondja, hoztam Katalin magának valakit, aki érdekes lehet. Bemutatkoztunk, hát egy nagyon vonzó férfiú volt. Azt mondja, hogy hát én holnap elutazom, de hát azt mondta az István, hogy valami beszélgetést fölveszünk. Hát mondom, üljön le, nem tudom, mi ne beszéljük meg előre, elkezdjük, én valamit kérdezek, és ahogy jön, majd úgy fordul a beszélgetés. Megcsináltuk, és innentől akkor már elment, akkor levelet írt, és hát tényleg 22 évig voltunk olyan kapcsolatban, hogy sokszor első olvasója lehettem. És ez nagyon jó volt, ezt nagyon szerettem, hogy valakinek az írásait látom. Vitatkoztunk is sokszor, sőt, amiért engem megrót, hogy nem veszem észre, hogy a prózának milyen dallama van. Mert amikor én arra fókuszáltam, hogy ide egy másik szó kellene, szóval nem veszed észre, hogy a zenéjében nem illik vele. Ő gyönyörűen megőrizte az anyanyelvét, és egyébként ez izgatott a diaszporában is, főleg, hogy tudják megőrizni azt a nyelvet, amitől otthon vannak azon a tájon, ahova a sorsuk vetette őket. Hát Ferdinándinak a nyelv volt a hazája, rendszeresen hazajárt, úgyhogy fél éveket itthon töltött.
De most elveszítettük őt, elveszítetted te is őt.
Ez a rettenetes, hogyha az ember ilyen sokáig él, akkor a lelkéből egyre több darab hullik ki. Nagyon fáj. Mert az ember tudja, hogy el kell menni.
Azért még nem kell elmenni, és még egy picit az időben is menjünk vissza, hiszen nekem mesterem is vagy, voltál, és mi azért még alkalmasint együtt dolgoztunk, sőt, hát megörököltem tőled az irodalmiságot, megörököltem a Határok nélkül a kultúráról, és megörököltem egyébként rengeteg írót, határon túliakat, és azokat, akik tényleg messze-messze vetődtek Magyarországról, és hát ez kérdés is, hogy látod te ma, hogy haza tudott-e térni ez az irodalom, ez a messze hagyott vagy messze rekesztett irodalom.
Ez nem sikerülhetett, mert egy rövid ideig, amikor kinyitották a kaput, akkor divatja lett. Akkor jöttek haza írók, a Mikes tanulmányi napokat, vagy a hungarológiai konferenciákon részt vettek írók is, hát megvolt a kapcsolat. Az 56-os generációt fűtötte a Magyarországhoz kötődés, a szabadságvágy, és azt az érzést tudták megírni, hogy ilyen lélekkel hogy keresi a helyét valaki abban az országban, ahová befogadták, és hálásak is voltak, mert ők akartak hasonulni az országhoz. Az volt, hogy én ezeket az embereket megértettem. Írtó szerencsém volt, mert ők akkor már egymásnak adtak. Itt Sárközi Mátyástól kezdve Határgyőzőnél többször voltam Wimbledonba. Győző bácsi időnként felhívott, azt mondja, édeske, híreket akarok Pestről. Vagy nagyon sok utazást nekik köszönhetek, mert hogy barátság fűzött Cigány Loránthoz, Cigány Magdához, úgyhogy így London megnyílt előttem, hungarológiai konferenciák révén Róma, az örök szerelem, amivel betelni nem tudok, de hát ott is Szőnyi Zsuzsa.
A Tréznya kocsma.
Na, a Tréznya kocsma. Az is egy tiltott hely volt, és oda elvittek, és megkérdezték, hogy elmerek-e jönni ide. Hát mondtam, hogy én el, ha ezért kirúgnak, akkor annyi a világ. Zsuzsával szintén élete végéig találkoztunk, itt lakott két busz megállónyira. Nagyon érdekes találkozásom volt Szabó Ferenc jezsuita atyával, a Táblatok című folyóirat szerkesztőjével, kivel a Vatikáni Rádió stúdió szobájába készítettem a riportot, és ez azért emlékezetes, mert olvasva a verseit, ugye ő költő is volt, nagyon nyitott volt, azt mondtam egy ilyen Mária versre, hogy ne haragudjon, de én nekem emögött, a Mária alak mögött egy húsvérnő áll. Némi csend, utána azt mondta, ide figyelj, te most gyóntatsz engem, innentől tegeződünk. Ő is többször volt itt, szerette a rakott krumplimat. Ezek olyan emlékek és élmények, hogy én nálam működik a belső mozi, és vissza tudom pergetni, ami volt.
Hát a rakott krumplid az valóban legendás, én is kóstolhattam az életben.
És hát arra vagyok büszke, hogy a Trizna kocsmába én is főszedtem, mert többször laktam Szőnyi Zsuzsánál. Szóval ez volt a csoda, hogy én ezeken az utakon lakásokban laktam, nem turista utak voltak. Hogy Csészabót például egy római muzsikát egy római parkban olvastam.
Tehát valahogy mindenki itt van a közelben, vagy ebben az utcában lakott, de valahogy a távoliak is olyan nagyon közel vannak neked, és talán ez is segített ahhoz a rettentő bátor, számomra nagyon bátor lépéstől, amit rajtad kívül majdnem, hogy senki nem tudott megtenni, hogy amikor egyszer csak azt mondták, hogy nyugdíjas korú vagy, te ott merted hagyni a mikrofont, és fogtad magad, és azt mondtad, hogy jó, ebből ennyi elég volt.
Igen, én megalázni sose hagytam magam, és elég váratlanul közölték, hogy mennem kell, 65 éves voltam, és mondtam, hogy jó. Az volt a furcsa, hogy mikor ezt megtudtam, akkor épp egy irodalmi estet vezettem aznap este, és hát mondom, jó, ezt is meg kell csinálni, úgyhogy akkor is ment. Megmaradt a rádióval a kapcsolatom, ez a szerencsém, sőt, egy ideig még úgy be is jártam, de kapcsolatot tartok Albert Zsuzsával, Kövesdi Zsuzsival, Liptai Katival. Az irodalmi osztályról nagyon sokan, ezt már te is ismerted őket, elmentek. Néha megjelenik előttem a folyosó, és múltkor összeszámoltam, 25-en haltak meg. Annyira ismertük egymást, és tudtuk, hogy mi történik a másikkal, hogy oda jó volt bejönni, és téged is aztán befogadtunk, és ez nagyon-nagyon jó volt.
Eleinte, amikor én elkezdtem oda járni, mert úgy külsőztünk először, és aztán, hogy akkor kapott az ember feladatokat, én féltem tőled egy kicsit. Nem tudom, nagyon komoly voltál, és kicsit távolságtartó voltál, de aztán mégis te voltál, aki közelített hozzám először.
Hát egy olyan csoda munkahely volt, aminek ma már semmi létjogosultsága nincs. Szóval e fölött elment az idő. Én szigorú voltam, az az igazság, úgyhogy voltam. Nem tetszett, azt meg is mondtam, de magammal is az voltam mindig.
Mostanában milyen gondolatok járnak a fejedben? Mi az, ami a leginkább foglalkoztat?
Sokszor a múlt cserepeit rakom össze. Azt elmondhatom, hogy én most a lakás foglya vagyok, ami nagyon-nagyon hiányzik, hogy menni, barátokkal találkozni, beülni egy étterembe, eseményeken ott lenni, és annak örülök, hogy van mire emlékezni. A barátok azért megvannak, és az is furcsa, hogy ahogy az emlékeket fölidézem, amire akkor nem gondoltam. Nem sok dolog van, amin változtatnék, de van egy-kettő, illetve eszembe jut, hogy mi lett volna, ha másként csinálok. De akkor úgy csináltam, általában gyorsan döntöttem mindig, és inkább az érzelmeimre, mint az értelemre hagyatkoztam.
De ez jól van így, nem?
Az én esetemben jól, de mások szerint ez könnyelműség.
De kit érdekelnek mások?
Hát én is körülbelül úgy vagyok, és nem akarok azzal vitatkozni, aki valamikor voltam.
Milyen zenét hallgassunk a végén?
Hát ez adja most magát. Edith Piaf, Nem bánok semmit sem. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien.
Vendégem volt a rádiós szerkesztő műsorvezető, az egykori irodalmi osztály osztopos tagja, a Névó díjjal kitüntetett